Húsz. Hosszú volt az ősz, és nem történt semmi. Kedden délután gyakorlat volt, szerdán ebéd előtt szabad kézi rajz, csütörtökön vívás, pénteken fürdő. Schulze, Bognár, Bognár, Schulze. Merényék. Eltelt egy hét, nőttünk egy millimétert. A lépcsőfokok koptak egy millimikront. Medve másképp hordta a sapkáját. Kolláltó újra kezdte a hiány cédula gyűjtését. Nem történt semmi. Szombaton megint gyakorlat volt, vasárnap mise. Nekünk, kálvinistáknak, meg az evangélikusoknak és az unitárius gereben énoknak protestáns istentisztelet a fizikateremben, ahol lépcsőzetesen emelkedtek hátrafelé a padsorok, majdnem a mennyezetig. Medve fogdában ült. A következő vasárnap pedig kórházban volt. Nélküle énekeltük a zsoltárokat, dicséreteket. Térj magadhoz, drága Sion, mint a szép, híves patakra. Egy komoly képű negyedéves harmóniumon fújtatta, lent a szertárba vezető ajtó mellett. S mi alatt a pap prédikált, a körmét rágta. Aztán Schulze vitt bennünket kincstári sétára ebédig. Egyszer láttuk megint Kovács Garibaldit a feleségével kifelé menni a főallén. A szökőkút medencéjéből már kiszedték az aranyhalakat. Leeresztették a vizét, telehorták szárazavarral, és bedeszkázták télire. A csuklógyakorlatot néha a földszinti és emeleti folyosókon tartották, villanyfénynél. De legtöbbször, ha nem esett, a főépület előtt, ahol a kapu két lámpája és a sétányok vasoszlopos lámpái világítottak, elég gyengén. Ha köd volt, alig lehetett látni, és az ember lazsált, kihagyta a vezényelt gyakorlatokat. Medve nem hagyta ki. Örült, hogy nem látják, és a ködben nem tudják róla, hogy végrehajtja a vezényszót. Ez sokkal könnyebb volt. Engedelmeskedni sokkal könnyebb. Fáradtság nélkül, erélyesen és vidáman csuklózott, s nem úgy, mint amikor látták. Kényelmes volt szót fogadni, és szinte jól esett kipróbálnia rendesen a gyakorlatokat. Nem fenyegette az, hogy félrevezető lesz a viselkedése, hiszen nem látták. Már rég nem a szégyenkezés tartotta őt vissza a buzgó engedelmesség látszatától, hanem csak az öntudatlan irtózása a hazug magatartástól, a hamisságoktól, amikbe amúgy is fájdalmasan belekeveredett. Két év múlva egy Edelényi nevű fiatal századost kaptunk fizikatanárnak, s a rokonszenves, borotvált képű, magas termetű Edelényi délutánonként külön előadásokat tartott nekünk a csodálatos új találmányról, a rádiótelefonról. Bele volt lelkesedve, egy soklámpás vevőkészüléket is épített a fizika szertárban. Medvét rögtön nagyon érdekelni kezdte a dolog, és egyre többet járt a százados nyakára különféle kérdéseivel. A bécsi adó már működött, és a karácsonyi szabadságról sokan, Medve is, alkatrészeket hoztak magukkal, hogy detektoros rádiót csináljanak. Edelényi százados szívesen vette az érdeklődést, de Medve kérdéseit egyszer megsokalta, talán alkalmatlan időben zaklatta éppen, s ha nem is éreztette vele, hogy tolakodó strébernek tartja, minden esetre kissé tartózkodóbban válaszolt neki, mint máskor. Aztán kitessékelte a szertárból. Medve döbbenten eszmélt rá, hogy milyen émeítő, bizalmaskodó, talpnyaló szerepet játszik. Legalábbis így lehet értelmezni a viselkedését. Annyira bántotta a dolog, hogy abba hagyta az egész rádiózást, pedig hetek óta boldog volt a készülő masinájával. A sok semmi közt ebből már majdnem lett valami. Egy detektoros rádió. Aztán ez is semmivé vált. A fizika órákon ettől fogva ugyanolyan kelletlenül és közepesen felelt, mint a történelem vagy a német órákon. Cakó lelkes és buzgó volt. Tóth Tibor vallásos, szorgalmas, drág, önérzetes és kötelességtudó, Zámencsik legalább gyáva. Őszinte volt a viselkedésük, s nagyjából a többieké is, Medve úgy érezte. De ha ő feszesen, katonásan, legjobb tudása szerint hajtja végre a vezényszavakat, az hamisság, undorító hazugság lett volna, mert beleegyezést fejez ki. Erre nem vitte rá a lelke. Vagy ha a lelke gyáván bele is ment volna, a teste nem fogadott szót neki. kivéve, ha az emelet magas fenyők és tuják mögött állt a rajuk, s a hajnali csípősködben nem látta őt senki. Fekete éjszaka volt a csuklógyakorlatokon, s egyre hidegebb. Egy-egy tiszt érkezett a városból prémgalléros köpenyben. Ilyenkor szállingóztak be az intézetbe, a fő allé felől felparázslott a cigarettájuk. Az erős levegő torkunkra fagyasztotta az álmosságot. Az étterem ablakai bepárásodtak a kakaógőzben, még mielőtt betódultunk volna és tele leheltük volna. Sorakozó, jobbra át, bevonulni, felvonulni, levonulni. Rugdostuk egymást ülepen, álmosan és éberen, józan gyávasággal, ábrándok nélkül. Tudtunk már mindent, és mégis vártunk valamit. Esett. Csupa sár volt minden. Bele kellett térdelnünk, bele kellett hasalnunk a sárba. A kitisztíthatatlan bakancsokhoz csatlakoztak esténként a kikefélhetetlen köpenyek, nadrágszárak. Merényjék Schulze mintájára fiók ellenőrzést, éjjeli szekrény razziát tartottak a bognár napokon, és hol az egyikünktől a másikunktól raboltak el valamit, főként az ennivalókat. Vártunk valamit. És nem történt semmi. Lebbencs leves volt ebédre, Stefánia sült tarhonyával és császármorzsa. Németből dolgozatot írtunk. 39, mondta Kollátó egy reggel. Medve leülte a két napot, aztán nem sokára valami kelése támadt. Szörnyen megdagadt a fél arca, és kórházba ment. Kalugyerszkinek pedig, Matej barátjának, gereben kiverte a bal szemét. Tényleg véletlenül a fali körzővel. Bevitték a megyei székhelyre, de a látását úgy látszik nem lehetett megmenteni, és amikor visszajött, fekete kötést viselt keresztbe az arcán, mint egy kalózvezér, és tűrhetetlenül hencegett vele. Sokszor gulyásleves volt ebédre, vasárnap rendszerint fánk, máskor bukta, káposztás kocka. A bundás kenyeret szerettük. Bognár olykor nekirontott valakinek, és az orránál fogva neki nyomta a falnak. Nem történt semmi. Régen, amikor még a Lágymányoson jártam elemi iskolába halászpetár barátommal, és a világ tele volt gazdag, változatos lehetőségekkel, a szívem mélyén akkor is mindig vártam valamit. Magam sem tudtam, hogy mit, de valami jó dolgot. S a leltárt csináltam, hogy mi az, ami megéri a mindennapos felkeléseket, lefekvéseket, öltözködéseket, mosakodásokat, meg a többi kellemetlenségeket. Ezek nélkül, a lappangó változások nélkül kevés lett volna az összeszámolható jó dolog ahhoz, hogy kedvem is legyen csinálni az egészet. De így elég volt. A rosszat könnyen semmivé lehetett tenni ezekkel a várakozásokkal. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek. Csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A sarat itt most nem lehetett másképp értelmezni. Rossz volt. Ha meggondolom, persze kicsiség, nem olyan nagy baj. Végtére is mindegy, hogy bakancsot, köpenyt kefélünk-e a mosdóban, vagy Schulze másféle úgynevezett foglalkozással kínos bennünket. Beletaposhatunk hát nyugodtan a sárba, nem érdemes kerülgetni, kivált miután úgyis reménytelen próbálkozás. Ha jobban meggondoljuk, egyáltalán nem baj a sár. Semmivé lehet tenni. Csak hogy, ahogy a medve írja, akkor marad a semmi. Ez azonban nem képes kitölteni az idő múlását. Vagyis, ha az embernek nincs egyebe csak baja, akkor ezt semmiféle meggondolással nem küszöbölheti ki az életéből, amely nem tűri a vákumot. Nem állt módunkban meggondolni, hogy a sár nem is olyan nagy baj. Nagy baj volt. Majdnem mindig átázott a cipőm. Volt úgy, hogy cuppogott a lábam a nedves szivacság gyűrődött kapcámban. Volt, hogy csak egy kis undok nyírkosságot éreztem. De mindenképpen ebben taposhattam aztán egész nap. Sáros volt a két gyakorlótér. Sáros a városka külső utcája, sáros a szelíden hajló domboldal. És ez a sok sár rátapadt a nadrágunkra, köpenyünkre, bakancsunk beleragadt a lucsokba, ha kivonultunk a lövölde felé, vagy a másik meredekebb kaptató irányába, a nemezgyáron is túl a Kálváriára. Zárt rendben mentünk ide-oda, mindenhova, tanteremből a hálóterembe, csuklóról az étterembe, és a beosztásom, vagyis a helyem Szabó Gerzson és Szent Iványi között a sorakozónál ismerősebb hely volt már a régi, otthoni lakásunk legmeghittebb szögleténél is. Az első takpár második sorában álltam, vagy meneteltem a félszázadunkkal, mintha egy vonatnak lennék bizonyos kereke, vagy egy gályának valamelyik bordája. Így utazgattunk ide-oda. De ismerősek voltak már a falak is, a lépcsőfokok is. Ismerős volt a földszinti folyosó leves szaga, az emeleti illemhely olajos bűze, a sok bekeretezett olajnyomat, Szent Ágnes, Las Meninas, tulptanár leckéje, és ismerős volt a kis kék katonasapkám. Nem tévesztettem volna össze senkiével, bármilyen egyformáknak látszottak is. Nem csak a varrását, bélését, az apróbb feslések helyét ismertem, hanem a sapka egész megfoghatatlan egyéniségét, a jellemét, formáját, azt a talán zenére fordítható titkos lényeget, amit kifejezett, és ami élesen megkülönböztette a világ összes többi sapkájától. Ismerős volt a visszhangos, hatalmas étterem villacsörömpölésével, tengermorajlásával, zenekari esztrádjával, a császár életnagyságú olajfestményével. Ismerős volt az óraütés hangja, a hipermangán íze, Schulze acélgyűrűje a bal keze kis ujján. Ismerőssé vált ez az egész idegen világ, de azért majdnem ugyanolyan átmenetinek éreztem, mint az első napon. És semmi ennek. Csinálta az ember, amit kellett, egyelőre. Egyelőre. Meddig? Örökké. Vártunk valamit. Tudtuk, hogy hiába várjuk. Sosem lesz itt semmi. Meneteltünk kettős rendekben a patak két ága közt a töltésen, énekeltük a régi bakanótákat, vadul nekieresztve a hangunkat, göndörhajam rövidre, göndörhajam rövidre, és bokáig sároztuk a cipőnket a csúszós, vagy tapadós, vagy híglatyakban, míg egy szép napon, december első hetében le nem esett a hó.